hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Hogyan lehetne megmenteni a fesztiválipart Magyarországon, és mi az, ami valamilyen módon kihúzhatja a csávából ezt az egész szektort, a benne dolgozókat, az előadókat, a szervezőket? Ezt tudakoljuk a Magyar Fesztivál Szövetség elnökétől, Márta Istvántól. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok! De először is azt kéne tisztázni azt a fogalmat, hogy mi a fesztivál, illetve kire és mire vonatkozik ez a borzasztó helyzet, ami az elmúlt hónapokban előállt, hisz a magyarországi és az európai fesztiválok nagyon-nagyon sok műfajban dolgoznak. Tehát való igaz, hogy a zenei, könnyűzenei vagy ifjúsági fesztiválok egy nagyon jelentős ágazati húzó, sereghajtó, mind közönség számban, mind egyebekben, de ne felejtsük el, hogy emellett nagyon fontos művészeti, összművészeti fesztiválok, közösségi fesztiválok, népművészeti és hagyományőrző fesztiválok.
Gasztronómiai, lapcsánka fesztivál, stb. Tehát mindenki
fesztiválok vannak. Tehát a fesztiválok és a jobb és minőségi fesztiválok nem csak a turizmusnak tesznek eleget, és nem csak a turizmust érintik, hanem a kultúra közvetítés nagyon fontos helyei és nagyon fontos állomásai.
Ez egyébként tisztázva van ezekből a javaslatokból, meg a különböző kormányzati kommunikációkból? Az derül ki, hogy érti mindenki, hogy miről van szó?
A Magyar Fesztivál Szövetség, ugye mi vagyunk a hazai legnagyobb szakmai szervezet, több mint 220 fesztivál szervezet a tagunk, vagy szervező a tagunk, és összesen 300 fesztivált látunk át. Mi azonnal, ahogy a járvány megkezdődött, szinte egy-két héten belül megalapítottuk azt a munkacsoportot, amely két felmérést is végzett az elmúlt időszak alatt a tagjaink között, amely reprezentatívnak mondható. Kit, hogy mennyire érint, a munkáltatókat mennyire érinti ez a fesztivál, és mi a prognózisa a fesztiváloknak, hogy képzelik a további életüket. Jelen pillanatban ugye az augusztus 15-e utánra is maradt moratórium, azért azt jelenti, hogy a nagy fesztiválok, és ebben jelentősen ugye az ifjúsági fesztiválok vannak, 80%-a bedőlt. Egyébként a turisztikával kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy az államháztartásnak a magyar hazai fesztiválok kb. 80 milliárd forint bevételt jelentenek adók, járulékok és egyéb formákban. Tehát ez jelentős bevételi helye is az államnak. Sajnos ez most jelen pillanatban ez bedőlni látszik, sőt, hát részben be is dőlt. Néhány kisebb fesztivál, néhány művészeti fesztivál, amely önkormányzati eltartású vagy fenntartású, próbálkozik megtartani valamilyen módon időmódosítással, és van, aki koncepció és szerkezeti módosítással őszre például áttenni, de nagyjából azért nagyon lenullázott a fesztiválipar. De visszatérve az eredeti kérdésre, tagja vagyok magam is annak a munkacsoportnak, amelyet a Magyar Turizmus Ügynökség hozott létre, és ott néha meghallgattatnak azok a szakmai érvek, amely a túlélésre, és hát legfőképp a jövő évi fesztivál iparra vonatkozva.
Nagyon sokan beszélnek arról az öt pontról, amit ugye a Sziget Kulturális Menedzseri Iroda cégvezetője Kádár Tamás osztott meg először a Facebook oldalán, aztán ez így körbejárta a sajtót, és ebben több javaslat van, meg hát nyilván már mások is hozzátettek a szervezetek szakmai képviselők közül. Többek között voucher rendszer bevezetése, aztán ennek a moratóriumnak ilyen fix határidejű módosítása, illetve hát működési költségek kompenzálása, ilyenek vannak benne.
Tudom, hisz ezt együtt csináltuk a Tamással, mert ez kevésbé derült ki, de ezek az anyagokat küldtük be a megfelelő helyekre, és próbáltunk lobbizni, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Tehát ami fontos, az például a járuléktámogatások azonnali bevezetésére lenne szükség. Ez egyébként volt július 1-ig, csak utána az oldásnál ez is eltűnt. Nagyon jó lenne természetesen az ágazati egyeztetések és a felmérések és a kutatások, hogy exakt számaink legyenek, mellett a működések valamennyi százalékos állami támogatása, hisz az előadó művészek mellett a fesztiválok ugye biztosítanak pénzt, és kell, hogy pénzt biztosítsanak a műszaknak, például a marketing kommunikációs vállalkozóknak, a saját működésüket is fent kell, hogy tartsák, és hát azok az addicionális költések, amelyek pénzt hoznak egyébként a kormányzat konyhájára, ezeket is valamilyen módon ugye koordinálni kellene. A 80 milliárd forint ebből is jön ki. Na, visszatérve a támogatásokra, nagyon fontos lenne például a járulék támogatás mellett oktatás, például továbbképzés, oktatás. Nagyon sok ember az zeneiparban és a fesztiváliparban sok ember marad munkanélkül, és nem lenne rossz valami fajta beindítani egyfajta oktatási továbbképzési rendszert. És ezen kívül a jövőben pedig nyilván a jegyárak és a jegyek áfa tartalmának a csökkentése is ildomos lenne, ezzel nagy segítséget tudnának nyújtani. Most nem, mert alig van fesztivál, de bízunk abban, hogy 2021-ben tudjuk kezdeni, és akkor nagy segítség lenne a kormányzat részében.
Jó, tegyünk vissza erre a kompenzációra, ugye érkezett valami, tehát van egy bizonyos ilyen 5 milliárd forint körüli keretösszeg, amiről beszélnek többen, illetve már érkezett egy ilyen egyszeri támogatás, aminek az összegét azért, hogyha az ember körülnéz a különböző Facebook oldalakon, zenészek, fesztivál szervezőknek a kommentjeibe, hát azt így eléggé nevetségesnek tartották.
Én azt szoktam mondani, és a Magyar Fesztivál Szövetségnek is az a véleménye, hogy minden egyes fillérre szükség van, minden egyes támogatást meg kell köszönni, és tovább kell dolgozni azon és lobbizni, hogy egy átfogó rendszerbe tudjunk gondolkodni, mármint a döntéshozók és a szakma. Az átfogó rendszerre az előbb már erre céloztam, hogy olyan azonnali kutatásokat végezni, hogy a fesztiválipar egészére miként hat ez a helyzet, és miként lehet kompenzálni, és miként lehet ebben segítséget nyújtani. Való igaz, hogy a zeneipari közreműködők, magyarul a zenész kollégák, az előadó kollégáknál jelen pillanatban, amit tudunk a kormányinfóról, egyszer 5,3 milliárd forint osztódik szét az úgynevezett raktárkoncertek keretén belül, ez kb. 4,5 milliárd forint, és ehhez jön még a cigányzenészeknek a valamifajta megsegítése, vagy fellépési lehetősége 800 millió forinttal, és a tegnapi nap pedig egy döntés született a klubok, kisebb, nagyobb és határon kívüli kluboknak a valamifajta megsegítéséről, mármint koncertrendezési megsegítéséről, erre 2,120 millió forint van, és van egy rejtélyes sor, 700 millió forint fesztivál szervező cégeknek, nem tudjuk, hogy ez micsoda, nem tudjuk, hogy ki, milyen alapon, hogyan és hogyan osztja el ezt a 700 millió forintot, és ki kapja. Várjuk, és jeleztük a kormányzatnak, várjuk, hogy valamifajta tárgyalás legyen erről, mert a szakma, a fesztivál szervező szakmát érdekli, hogy ennek a 700 millió forintnak mi a sorsa.
Hát ez is pénz nyilvánvalóan, és jó lenne tudni, igen, hogyha már van egy ilyen keretösszeg, hogy ebből ez kit illet majd meg. Ennek kapcsán és a bedőlések, fesztivál bedőlések kapcsán mennyire van tartalék a fesztivál iparban, hogy így ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát, hogy hányan tudják túlélni ezt az egész szituációt?
A fesztiválok ugye nagyon-nagyon sokrétűek, ezt mondtam az elején, igen, vagy a művészetitől a hagyományőrzésen keresztül, tehát nagyon nehéz, ugye a definíció is nehéz, és nehéz meghatározni, tehát ezek nem pusztán statisztikai adatok, és nem tudnak statisztikai adatok lenni, és KSH adatok, ezért nagyon fontos a szakmai szervezet és a szakmai szervezeteknek a működése, tehát a fesztivál szervezők, ha formáját nézem, akkor a legnagyobb kárt azt a gazdasági társaságok akik független gazdasági társaságok, tehát ez nyilván a for profit kategóriában van, ők szenvedik el, bizony sok csőd és sok tönkremenés is lesz közöttük. A non-profit KFT-k már egy fokkal jobb helyzetben vannak, és még jobb helyzetben vannak a költségvetési intézmények, akik valamilyen módon önkormányzati vagy egyéb fenntartású intézmények. Ezek valamennyivel könnyebben fogják átélni, hisz mögöttük van egy város, vagy mögöttük van valami fajta szervezet. Itt külön kérdés lenne a szponzorok, tehát itt is nagyon nagy problémák vannak, mert a szponzor az azért fizet nyilván, hogy megtörténjék az az esemény, amihez ő a nevét és a pénzét adja. Itt lép be az elem, hogy a hosszú éveken keresztül felépített fesztiválok és bizonyított fesztiválok és a szponzorok kapcsolata, amely egyrészt bizalmon is kell, hogy alapuljon, és a jövő bizalmán kéne alapuljon, ez most sokakat elvéreztet, illetve sokakat még életben is tud tartani.
Oké, tehát a következő pont akkor az egyeztetés ugye a különböző kormányzati szervekkel, tisztázása ennek a pénznek, hogy ez hova jön, és hát azok a kérdések, hogy vajon lesz-e kompenzáció és 5%-os kulturális áfa.
Jövőbeni áfa, de ez egy a sok közül, tehát itt a legfontosabb az adatolás, a felmérés lenne, amit pillanatok alatt a szakmai szervezetek meg tudnak csinálni, mint ahogy tettük eddig is, és miután ez a lázas állapot, hogy így mondjam, ennek nem látjuk a végét, tehát most már nagyon 2021-re koncentrálunk, valamilyen módon lemodelezni, hogy miként és hogyan tovább együtt. Uh-huh. Sajnos a vírussal nem lehet tárgyalni, a vírussal nem lehet konszenzusra jutni, és éli a saját életét, tönkretéve a mieinket, de az összefogás és a konszenzusos tárgyalás elengedhetetlen, mert egy cipőbe járunk, tehát ugye a kormányzati bevételi forrásoknál fontosak a fesztiválok, és a fesztiváloknál pedig fontosak az esetleges támogatás és kompenzációs pénzek.
Oké, hát sok sikert kívánunk ehhez, aztán beszélgetünk még, hogyha kiderülnek részletek. Köszönjük szépen.
Köszönöm
a beszélgetést,
szépen.
Jó munkát!
Köszönöm.
Márta Istvánnal beszélgettünk, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével. És folytatjuk az egész fesztiválipar megmentésével kapcsolatos beszélgetésünket. Most egy kicsit azt nézzük meg, hogy ezt az úgynevezett kulturális áfát, tehát mondjuk a belépőjegyek 5%-os áfakulcsát val kijárna jól a szervező, a zenész, vagy esetleg a közönség? Ezt kérdezzük Fischer Ádámtól, a Nivus Consulting Group jogi partnerétől. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok! Szia!
Na,
Először is ez egy érdekes jelenség Magyarországon, hogyha egy ágazott bajban van, és akkor teljesen mindegy, hogy melyik, mondjuk az építőipar, vagy a tejágazat, vagy a most éppen a fesztiválipar, akkor az első és legfontosabb követelés általában az szokott lenni, hogy csökkentsék az áfát. Ez ilyen atombombasztikus hatás, hogy egyből ki tud rántani egy ágazatot, bármelyik nemzetgazdasági ágazatot a bajból, hogy ezért bukkan fel újra és újra ez a kezdeményezés?
Nem tudom, hogy ilyen szintű hatása lehet-e, ami biztos, hogy messze ez a legeslegnagyobb teher azokon a vállalkozásokon, akik fogyasztóknak, tehát akik magánszemélyeknek értékesítenek, mert ugye nekik ha most a bruttó bevétel oldaláról nézem, akkor annak a több mint a 22%-át viszi el az áfa. Hogyha ez nem 22, hanem csak 5, akkor ez egy olyan 17%-os bevételnövekedés, ami automatikusan az ő nettó árbevételét növeli. Uh-huh. Tehát ez egy hatalmas teher.
Tehát végül is akkor innentől értető, hogy ennyivel több marad a kasszában, akkor miért merül fel gyakorlatilag mindenkiben, aki nehézségekkel küzd, hogy akkor engedje el az áfát. Csak hogy ugye a kormányzati adópolitika egyik sarokköve az, hogy a fogyasztási típusú adókat emelik, és próbálják a munkát terhelő adókat megcsökkenteni.
Így van, akkor, amikor arról beszélünk, hogy milyen magas Magyarországon az áfa, azzal mindig együtt kell azt nézni, hogy például a társasági adó, ami 9%, az gyakorlatilag világrekorder, de legalábbis európai szinten annyira alacsony, hogy csak egy-két ilyen nagyon egzotikus országot tudnék mondani, ahol ennél kevesebb adót kell fizetni. Amerikában van majdnem 40%-os társasági adókulcs is, tehát ennek mindig két oldala van. A magyar gazdaságpolitika az abban az irányba ment, hogy fogyasztást adóztatunk.
Közben meg is, igen, közben a szervezők, zenészek azt mondják, hogy a nemzetközi versenyben ugye jelenlegi 27%-os koncert, illetve 18%-os fesztivál áfakulcs komoly versenyhátrányt jelent, de az itt az első kérdés előtti, tehát mondjuk ugye nulladik, hogy lehet-e egyáltalán ezt a koncertbelépők áfáját csökkenteni?
Az európai áfa rendszer úgy működik, hogy vannak bizonyos sarok, mondjuk úgy, van egy európai keretrendszer, egy európai irányelv, ami meghatározza az áfának a fő szabályait. Bizonyos dolgokban egészen részletek menően, más dolgokban csak azokat az elveket, ami mentén a tagállamok kialakíthatják a maguk rendszerét. Az áfa kulcsok esetében ez úgy néz ki, hogy meghatározhatják a tagállamok teljesen maguktól, hogy milyen áfa kulcsot használnak, illetve ezen kívül lehetőség van egy vagy két kedvezményes áfa kulcs kialakítására, amivel kapcsolatban csak annyi a szabály, hogy a legkisebb kulcsnak minimum 5%-nak kell lennie. Az már, hogy milyen termékek tartoznak ebbe a kedvezményes áfa kulcsba, az viszont az irányelvben tételesen fel van sorolva, ott van egy 20 pár elemből álló lista, talán, ha jól emlékszem a hosszára, amiben többek között szerepelnek a kulturális, szórakoztatási célú belépőjegyek is, tehát azokra egyébként a kedvezményes áfa kulcsot lehet használni, akár a 18, akár az 5%-osat. Tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy a fesztiváljegyek azok már most is 18%-os kulccsal adóznak, illetve nagyon hasonló elvben működik az, hogy a szálláshely, a vendéglátás pedig 5%-os kulccsal adózik, ami ugye szintén szorosan kapcsolódik a fesztiválokhoz.
Oké, tehát végülis akkor jogi akadálya nincsen, tehát meg lehetne oldani. És akkor már csak az a kérdés, hogy azon kívül, hogy a teher ugye nem jelentkezik, akkor ez tényleg kinek lenne a legjobb?
Itt ugye szó volt a nemzetközi versenyről, az áfának és általában a fogyasztási adózásnak tulajdonképpen az a végeredménye, hogy a Magyarországon elfogyasztott, most hívjuk elfogyasztott javaknak itt a fesztivál szolgáltatást is, azok a magyar áfával egy magas áfa kulcs mellett adóznak, teljesen mindegy, hogy egyébként ezt egy magyar vagy egy külföldi látogatótól folyik be ez a pénz. El tudom képzelni, hogy ez egy olyan pénzügyi versenyhátrányt jelent más országokkal szemben, ahol mondjuk 5%-os áfa kulcs van, hogy emiatt magasabbak a magyar fesztivál belépők, és emiatt választ adott esetben egy külföldi vendég mondjuk egy környező országbeli fesztivált, de ehhez ismerni kellene azokat az összehasonlításokat, hogy mondjuk Ausztriában hány százalékos áfakulcsa lehet fesztivált szervezni. Azt gondolom, hogy ez főleg a külföldi vendégeknél nem ez lesz a döntő szempont. Ami az itthoni eladott jegyeket érinti, ott az áfa csökkentésnek, vagy annak, hogy egy kedvezményes áfakulcsot kap, két hatása lehet. Az egyik, hogy ugyanazon az áron adják a fesztivál belépőket, vagy a koncertbelépőket, mint eddig, viszont az említett okból sokkal több marad a szervezőnél, aki a jegyeket eladta. A másik lehetőség, hogy tulajdonképpen ezt a 20%-os nyereséget, vagy 10%-os nyereséget, attól függ, hogy honnan, hova csökkentik az áfa kulcsot, ennyivel olcsóban tudják adni a belépőt, ami miatt nagyobb lesz a kereslet
a különböző rendezvényekre,
koncertekre, és emiatt fog nőni a bevétel. Valószínűleg nem a két szélső érték valósul meg, hanem e között áll meg végül a mutató valahol, tehát csökkenni is fognak a jegyárak, nem annyival, mint amennyi a teljes áfa nyereség. Legalábbis ezt mutatják azok a jelentősebb áfa csökkentések, amik előkerültek, hogy ez valahol a két pont között áll meg.
Jó, hát akkor figyeljük, hogy mi történik. Köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, szervusz.
Fischer Ádámmal beszélgettünk a Niveus Consulting Group jogi partnerével, fesztivál áfa vagy kulturális áfa volt a témánk.